A seregek ura velünk van, Jákob istene a mi várunk, jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön, háborúkat szüntet meg a földkerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, magasztalnak a népek, magasztal a föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
mi segítségünk és vasárnapi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten keresi szívünket az ő igéje által, ezért olvasom a mai napi újszövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből a 6. fejezet 10. versétől a 20. terjedő szakaszt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hogy ez így legyen, jertek, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Isten, visszajöttünk a Te színedhez, a Te szent templomodba, a gyülekezet közösségébe, visszahoztuk magunkkal azokat a kincseket, értékeket, amelyeket ránk bíztál, hogy felelősen számot vessünk újra ezen a mostani vasárnapi istentiszteleten, hogyan sáfárkodtunk a ránk bízott javakkal. Elhoztuk a veszteségeinket és a kárainkat, amelyek az elmúlt napokban értek bennünket, anyagi vonatkozásban vagy lelki téren, és elhoztuk lelki örömünket és anyagi értékeinket, amelyek megmaradtak. Mennyei Atyánk, sehol nincs menedékünk, csak nálad. Te vagy mindeneknek a tudója, Te vagy mindeneknek az összerendezője, nálad nyer értelmet minden emberi kezdeményezés, minden természeti erő vagy erőtlenség. Éppen ezért keressük a Te orcádat, veled akarunk találkozni, tőled akarjuk hallani az üzenetet, és a Te szabad alapján akarunk tovább menni, hiszen nem tudjuk, hogy nem érnek-e nagyobb megpróbáltatások, nem tudjuk, hogy nem kapunk-e nagyobb feladatot az élet dolgaihoz. Kérünk, hogy szent lelked és igéd által tedd meg, teremtsd meg ennek a lehetőségét, hogy különbözőségünk ellenére egyé válva, hogyan fohászkodtunk a nyitó énekben, elnyerjük azt a szót, azt az iránymutatást, amely éppen nekünk, éppen most feltétlenül szükséges. Mindezeket nem a magunk érdemeiben bízva, hanem a mi üdvözítő Jézusunk érdemére hivatkozva tárjuk eléd, és bízunk a Te jóságodban, hogy megadod a mi kérésünket. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet felolvasok újra, és az ő lelkének ereje által az ő üzenetét hirdetem. Az Efézusi Levél 6. fejezetének 10. verse és 11. verse alapján. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen. Kedves testvérek, az egyház történelmében és a teológia művelésében is vannak egymástól jól megkülönböztethető korszakok, amelyek egy-egy időszak cselekményei, kutatásai alapján magán hordozzák annak a korszaknak, annak a nemzedéknek a munkálkodása jegyeit. Talán attól függenek leginkább ezek a korszakok, hogy mennyire hat a világ, az akkori nemzedék hatása az Isten népére, illetve attól függ, hogy milyen sajátosságot hordoz az egyház élete és a teológia művelése magán, hogy maga az egyház mennyire marad hűséges, és mennyire rendeli alá magát az Isten eredeti megmásíthatatlan rendjének. Ehhez képes kell megfogalmazni az egyháznak önmagáról és a teológia művelésnek önmagáról a maga tételeit, és egy kicsit olyan ez, mint az óra beállítása, amikor késik valakinek az órája néhány másodpercet, akkor a néhány másodperc még vita téma lehet, hogy vajon kinek jár jobban az órája, és elütjük egy-két megjegyzéssel. Talán még amikor néhány percet késünk valahonnan, akkor is jó hiszeműleg meg tudjuk magyarázni a késésünket, vagy ahonnan elkéstünk, jóvá írják számunkra, hiszen emberi dolog. Míg aztán végül, amikor olyan késések következnek be, amelyiknek a következménye már nem törölhető el, könnyen nem másítható meg, lekésünk valamiről, egy fontos eseményről, egy járműről, amikor valóságos kárunk származik abból, hogy nem úgy jár az óránk, mint ahogyan annak járnia kell, és bonyodalmaink születnek, akkor bizony be kell látni, hogy az igazi órajárás az nem a mi karunkon van, és alázatosan oda kell igazítani az idő rendjét ahhoz a rendhez, amely a többségnek a rendje, amelyet nem a többség alakít ki, hanem a természet irányít. A teológiának és az egyház önmagáról alkotott értelmezésének is vannak ilyen időszakai, amikor a Szentírás alapján különösképpen is egyeztetnie kell az Istennel az eddigi események alapján a maga viselkedése szerint, és ha eltérések mutatkoznak, akkor az egyháznak is, az Isten népének, a teológia művelőinek is oda kell állítani a gondolkodását, az élete óráját az Istenhez. Csak példaként hadd említsem, hogy ilyen volt a reformáció, ami református egyházunk létrejöttének század, a 16. század, amikor általánosan azt kell mondani, hogy az egyetemes keresztény egyház működött ugyan, üzemelt nagyszerűen, de igazából véve önmagához képest, az Isten róla alkotott tervéhez képest, elgondolásához képest nagy-nagy emberi mahinációk, nagy-nagy adok-veszek, aktivitások töltötték ki az egyháznak a mindennapos életét. Úgy, mint annak idején Jeruzsálemben a templomban, amikor az Úr Jézus Krisztus arra kényszerül, hogy korbáccsal üzze ki az árusokat az Isten imádat színhelyéről. Ebben a században, abban a teológiailag jellegzetes korban nem ismerték az igét az egyházban sem. Ezért óriási dolog az, hogy az Isten lelke által indított reformátor őseink felfedezték az Isten kijelentését, és sorra különböző nemzetekben lefordították a nemzeti nyelvekre a Bibliát. Így történt az, hogy 1590-ben egy református prédikátor, Károli Gáspár, hosszú munka után a lélektől átitatva asztalra tette, a magyar nép asztalára tette a Bibliát, amely nem csak egy irodalom történeti kincs, hanem számunkra életünk vezér zsinórja, vezér igéje. Hogyan jellemezhetnénk mondjuk a mai kort? Igaz, hogy ezt általában utólag szokták a tudósok megörökíteni, megfogalmazni, hogy a reformáció kora, az ortodoxia kora, vagy a felvilágosodás kora el kell telni az időnek fölöttünk, hogy megállapítsák majd rólunk, a mi munkánkról, a mi egyházi életünkről, hogy milyenek voltunk valójában. Azonban Isten igéjének a segítségével nem mondhatunk le arról, testvérek, hogy átvilágítsuk magunkat, átvilágítassuk az Isten ereje által. Hogyan fogalmazhatnánk meg a mai kor egyházi életének, működésének, küldetésének, a teológia mai színeinek a valóságát? Egyetlen szót találhatunk erre, amelyet nyilvánvalóan tanítunk is az egyetemeken, egy idegen szó, amely így hangzik, hogy holisztikus szemlélet. Ez magyarul azt jelenti, hogy a teljes embert kell a mai egyháznak. A mai teológiának a teljes emberi életet kell szem elé állítania és szem előtt tartania. Vajon miért? És ha erre a miértre megkeressük a választ, akkor elvezet bennünket Isten igéje ahhoz a problémakörhöz, ahhoz az állapothoz, amely a mai kor jelenségét mutatja meg számunkra. Hát azért kell a teljes embert maga előtt látó egyházat megfogalmazni és aszerint szolgálni, gondolkodni, mert a mai kor szárnyaló embere áldozatává lett, áldozatává lehet, hogy senki nem látja és nem vizsgálja, nem segíti teljes egészében, teljes valójában az emberi életét. Gondoljunk csak bele, hogy azok az életterületek, amelyek leginkább meghatároznak bennünket, a mindennapjainkat és az ünnepnapjainkat, mennyire veszik figyelembe azt, hogy mi teljes emberek vagyunk? Mennyire veszik komolyan azt, hogy nekünk nem csak testünk van, hanem lelkünk is? Vagy fordítva, mennyire tartják számon, hogy az embernek nem csak lelke van, hanem testi körülményei, viszonyulása is vannak? Van, ahol csak a pénztárcánkra vadásznak. Nem szabad elfelejtkezni, testvérek, hogy minden reklám és minden nagy lelkűen felkínált üzlet, biztosítási ajánlat mögött ez a szándék húzódik meg. Nem jár ezért harag, de senki ne áltassa magát abban a buta gyermekes gondolatban, hogy valaki kedvességből, szeretetből hozza maga áruját, vetíteti ki a televízió képernyőjére, vagy gyönyörű színes prospektusokba teszi közzé az embereknek. Emögött az az emberi természetes magatartás húzódik meg, minden jelzőrendszerrel, zenével, szignállal, hogy valamit szeretnének eladni nekünk, és valamennyit szeretnének elvenni a pénzünkből. Hozd a bankkártyádat, hozd el a pénztárcádat, a tartalékaidat, adok cserébe valamit, add az aláírásodat, a hitelkeretedet, te nem kell lesz igazából véve, csak a fogyasztásod, amit megeszel, amit elviszel, amit kifizetsz. Ezért nem szép reklámszövegek és papíron tetszetősen megjelenített indulatok azok, amelyek segítenek rajtunk, nem az eladó által adott mosoly vagy az ügyintézőnek a kedvessége a fontos, mert a lényeg az, nem te kell lesz, hanem amid van. Hát kit érdekel egy jó menő bankban a te lelki fájdalmad? Kit érdekel egy nagy bevásárló központban, hogy neked a lelked mélyén egy családtagod miatt óriási terhek húzódnak meg? Ki foglalkozik azzal, ami a szív mélyén van, amikor elmész az ügyeidet intézni, ki szokta megkérdezni tőled, miért vagy szomorú, miért vagy olyan leterhelt ábrázatú. De a másik oldalról megközelítve is, amikor úgy érezzük, hogy na most biztosan mi kellünk, mert valóban olyan dolgokra irányul a figyelem, a szaktudásunkra, a külső megjelenésünkre, a talpra esettségünk, a határozottságunk egy új munkahelyen, felcsillan az ember szeme, amikor egy állásinterjún meghallgatják és elismerően bólogatnak, persze majd azt mondják, hogy fogunk értesítést küldeni, de az igazság az, testvérek, hogy ezekben a helyzetekben sem mi kellünk teljesen, csak ami ránk van bízva, csak az erőnk, a képességünk, vagy éppen az időnk. Kit érdekel? Kit érdekel egy ilyen munkavállalásos helyzetben, hogy hosszított műszakban tönkre fog menni a család? Kit érdekel, hogy megtorpannak, megroppannak jól induló házasságok? Kit érdekel az összefüggés, ami teljes életünk, hogy neveletlenül és szeretetlenül maradnak a gyermekek? Még azt sem hallgathatjuk el, hogy vannak abszolút lelki-szellemi tartalmú megközelítések is. Vannak vallások, vallásos jellegű behatások, telepatikus közlések, mentalista próbálkozások, ez most nagy divat a televízióban. Hát érdekli ezeket az embereket, hogy gyermekek, fiatalok vagy ártatlanul gondolkodó felnőtt emberek nézik, belelovalják magukat, hiszékenyé válnak, és bekövetkezik az, ami bekövetkezett. A Superman mindannyiunk által ismert sorozata eredményeként, hogy egy gyermek annyira elhitte ennek a valóságát, hogy a valahanyadik emeleten egy bérházba kiugrott az ablakból, mert úgy gondolta, hogy az erővele van, mert ha magára vesz egy kék palástot, vagy egy kék ruhácskát, egy piros S betűvel felrajzolva, akkor ő is olyan lesz, mint ez a televízióban közreadott ember. Nem tudja érdekelni, és nem akarja érdekelni a világot, a te tested és lelkednek az egysége. Képtelen a világnak minden egysége úgy látni téged, ahogy vagy, és ahogyan neked szükséged van arra, hogy szemléljenek és lássanak. Kit érdekel egy-egy felgerjesztett vágy, hogy mi lesz annak a következménye? Egy támadás, egy gyilkolás, egy erőszak? Kit érdekel az elindított lelki folyamatoknak a végeredménye, hogy összevisszaságok, idegi gyengeségek származnak belőle, és nem tudjuk megfogni a dolgoknak a végét, a hazavitt feszültségeket, a másikon kitöltött bosszút, mert a világ bármelyik egysége belőle csak egy darabot akar. Rólad csak egy fényképet készít, csak egy számot kér belőled. Ez a fogyasztói társadalom velejárója. Egyik helyen tehát a pénzed, másutt a tested, amott a gyermeked fejkvótája, itt az időd, ott pedig a hiszékenységed az, ami fontossá válik a világ számára. És most érkezzünk vissza az eredeti gondolatmenetünkbe, az Isten igéjéhez, az egyház küldetéséhez, a teológia műveléséhez, amikor megoldást kínál az örökkévaló Isten a számunkra ebben a megoldhatatlan, álságos helyzetben, és a megoldás ez a holisztikus szemlélet, ez a teljes emberi életet, testet és lelket szem előtt tartó missziói munka, mert ez az Isten látása. Az Isten nem csak a testedet látja, és nem csak a jég által elvert földedet és kertedet veszi észre, hanem az örökkévaló Isten, aki ezt megengedte, látja az emiatt összetört szívedet, gondolataidat, bánatodat, és az örökkévaló Isten nem csak az egyik sarkát vagy a másik sarkát látja az életed eseményeinek, hanem úgy lát, ahogy vagy. A 139. Zsoltár igéje szerint a fogantatásodtól kezdve már anyám méhében látták a te szemeid az én alaptalan testemet. És látja az örökkévaló Isten a jelenünket, és figyelemmel kíséri ebből a világból való kimenetelünket, és ahogy látta az Isten a fogantatásunkat és alaptalan csontjainkat az anyánk méhében, az Istennek lesznek tekintetei, szemei látni a porladásunkat, amikor a föld mélyén megsemmisül a testünk, és az Isten látni fogja, hogy ez az elporladó test az ő hatalmas ereje által újra fel fog támadni azon a napon, amelyet ő rendelt el a számunkra. Az Isten igéje megvilágosít, testvérek, felvilágosít, és felhatalmaz arra, hogy vedd észre magad. Ne úgy lásd magad, ahogy látnak. Sokszor szoktuk hirdetni, és ne higgyétek el, hogy elég annyit szemlélni az életből, amennyit láthatunk, hallhatunk. Lásd úgy magad, akard úgy látni és ismerni magad, ahogy az Isten lát, holisztikusan, egyben, mindenestől, a múltat, jelent és a jövendőt egybefogva, a test adottságait, a lélek lehetőségeit, a szellemi képességet egybe lásd. és ne csapódj be a korszellem által, ne engedd kiszakítani az élet velejét, ne engedd, hogy csak egy darabja érvényesüljön az életednek. A teljes valódat látja az Úr. Térben és időben tartja szem előtt. Ezért beszél Pál apostol úgy, 2000 évvel ezelőtt ezzel a holisztikus szemlélettel, a teljes embert látó szemlélettel, amit az alapigényben megfogalmaz, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, és öltsétek magatokra az Istennek minden fegyverzetét. Ennyire egyszerűen láthatod, hogy Isten téged akar, védeni akar, szeretni akar, pásztorolni és ölelni. A te helyeden, a világ mindenség összefüggésében lát, nem a valamidet akarja, nem valamennyi időt akar a tiédből, nem valamennyi erőt akar, nem valamilyen testi adottságodat akarja elvenni, hanem teljes önmagadat. Nagyon szépen fogalmazódik meg alapigényben a testnek és a léleknek az egysége. Hadászati jelképeket, szimbólumokat használ az apostol, mintha azt mondaná, hogy az Úr ismeri a harcmeződet a társadalomban, a munkahelyen, az egyházadban, a gyülekezet közösségében és a családodban. És az Isten mindenestől látja a te helyzetedet. Engem ez mindig megnyugtat. Amikor erőtlenség kerít a hatalmába, mert van egy nagy feladat, van egy mások által nagyon elrontott ügy, van egy természeti katasztrófa, amikor nincsenek emberi bölcs szavak megmagyarázni nektek vagy egy másik embernek a dolgok titkát, akkor az mindig megnyugtat, hogy az Isten engem, bennünket egyben lát. És ennek az üzenetnek a megerősítője az, amikor azt mondja ma, hogy erősödjetek meg az Úrban, higgadjatok le az Úrban, bátorodjatok meg az Úrban, tudjátok megragadni, tudjátok magatokhoz venni az elhanyagolt, lenézett, elértékelt, ócskának minősített dolgokat, amelyekben benne van az Isten értéke. És legyetek bátrak abban, hogy hagyjatok el kecsegtető tárgyakat, ügyeket, akkor is, hogyha a világ szemében ez olyan sokat ígér. Megerősödni az Úrban azt jelenti jól tájékozódni, jól belátni, mint egy katonai stratégiában az egész háborút, az egész harcot, a háború kirobbanásától a béke megkötéséig végig egyben látni a térképet, az időt, az erőviszonyokat. És ez egy komoly belső dolog, egy komoly belső lelki-szellemi dolog, amelytől leválaszthatatlan az Isten nézőpontjában a külső, mert itt a hadászati képeknél a következő gondolat rögtön az, hogy öltsétek magatokra az Isten minden fegyverzetét. Tehát a mi Istenünk nem olyan Isten, aki csak a lelket pumpálja, aki egy megfoghatatlan egyházi légkört teremt. Az Istennek igenis gondja van a testünkre. Az Istennek igenis gondja van a földünkre, a háztartás vezetésünkre, az állattartásunkra, a kinézetünkre, a testi bajainkra. Öltsétek magatokra az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördögnek minden mesterkedésével szemben. Igen, ez a teljes életet tisztességesen, felemelően maga előtt látó szemlélet az Isten szemlélete. És elérkezett az a korszak, amikor az egyháznak, az ige hirdetőknek, az ige hallgatóknak be kell látnia, minket így fog jellemezni az utókor. A tudomány, az irodalom tudomány, a bölcsészet tudomány, a technikában dolgozó tudomány és a teológia. Volt egy korszak a 20. század végén, a 21. század elején, amikor elemeire kezdett szétesni a világ, a családok, az emberi gondolatok, az emberi életek. És volt egy egyház, amelyik felismerte az Isten szavát a Bibliában, hogy ez nem jó út, hogy nem lehet csak a testeddel és csak a lelkeddel foglalkozni, mert az Isten öröktől fogva mind örökké a teljes életedet szemléli, és irányítja. Érdekli az Istent mindaz, ami a lelked mélyén van. Érdekli az Istent, ami látszik belőled a többi ember előtt, és így uralja a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket. Ez a teljes emberi életet szem előtt tartó isteni szemlélet kell neked és nekem az Isten jelenlétében való élet által. Olyan Istenünk van tehát, aki testi-lelki garanciát vállal a népéért. Olyan Istenünk van, aki egyszerre a 10 parancsolatot a társadalom megformálódására annak idején Izraelben, és egyszerre olyan Isten, aki ha kell, a fizikai törvényszerűségeket alkalmilag megváltoztatja, ketté választja Vöröstengert, hogy megmentse az ő népének nem csak a lelkét, hanem a testét is. Olyan Isten, aki térdre kényszerít, hogy belásd, te az ő teremtménye vagy, de ugyanez az Isten az, aki ha kell, a te érdekedben ráüttet a sziklára Mózessel, és vizet fakaszt belőle. Olyan Istened van, aki magához hív, aki megtérésedet ösztönzi, de közben felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. Olyan Istened van, aki Jézus Krisztusban testet öltött, hogy ezzel is megbizonyítsa a mi testünket, lelkünket számon tartó szeretetét, hogy az ő fiában és az ő szenvedésében megváltó lehessen. Mit mondhatnánk más, mint hogy higgy ennek az Úrnak, engedj ennek az Istennek teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes értelemmel, és járj együtt ezzel az Úrral. Amen. A 390. ének második versét énekeljük. Köszönjük, hogy te a teljes életünket számon tartó Úr vagy. És vallást teszünk arról a bűnünkről, hogy sokszor azt gondoljuk, te elfeledkeztél rólunk. Hogy te rosszul osztottad ki az ítéletedet, a jutalmadat. Rossz helyen kopogtattál és rossz helyen tartottad magadat távol, ahhoz képest, amit mi gondolunk. De látjuk, örökkévaló Istenünk, hogy te mindenek ellenére és mindennel együtt a teljes létünket, lényünket szereted, és nem csak a testünknek, és nem csak a lelkünknek vagy táplálója, Ura, hanem mindeneknek és mindenünknek. Köszönjük neked, hogy megbíztattál bennünket, nem lesz ez így másként a jövőben sem. Nem fáradsz el a gondviselésben, a hívogatásban, lelkünk hozzátérítésében. Nem fáradsz el ennek a világnak sokféle gonossága ellenére sem, sok tekintetben felrugott rendje ellenére sem változtatod meg hűségedet és szeretetedet. Kihez vihetnénk a betegeinket, mint te hozzád? Kinek tárnánk fel bajainkat, szomorúságainkat? Kihez rohannánk oda egy-egy imában, fohászban, amikor baj tör ránk, amikor szerencsétlenség ér bennünket? Ki lenne az, akinek elmondanánk titkon rejtegetett bűneinket, féltve őrzött álmainkat? Te vagy az jó Urunk, örökkévaló Isten, Atya, Fiú, Szentlélek. Ezért mi sem csak részben ajánljuk fel magunkat, hiszen te is testben, lélekben valóságosan jelentél meg Krisztusban, hanem mindenünket, a teljes életünket állítjuk eléd. Benne van a testünk, a lelkünk, a gazdálkodásunk, a nyugdíjunk, a fizetésünk, a gyermekeink és az unokáink, minden jóval és rosszal. Kérünk, így fogd és pásztorold a mi személyes életünket, és engedd meg, hogy így ajánljuk fel sok tekintetben repedezett falu gyülekezetünket, amikor emberi gyengeségek, mulasztások, erőtlenségek sokszor szégyent okoznak a te dicsőségedre. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk ezen az Isten tiszteleten, erősek meg erőtlenek, fiatalok és öregek. Hallgass meg imádságunkat a teremtett világért, benne a nemzetünkért, a református egyházért, a falu népéért, és mindazokért, akik névlegesen vagy valóságosan ehhez a gyülekezethez tartoznak. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal mehetünk haza, szeretteink körébe, a vasárnapi terített asztalhoz, legyen ott is a te áldásod gazdag a mi életünkön. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Leülve hallgassuk a hirdetéseket. Először is örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Nagy József segédlelkészünk a múlt héten jeles eredménnyel levizsgázott a második lelkészképesítő vizsgán, és holnaptól újra közöttünk lesz. Ugyancsak sikeres vizsgát tett a következő évi segédlelkészünk Szvoren Attila. A búcsú istentisztelet július 27-én lesz, amikor az előző segédlelkész elköszön a gyülekezettől, és az újabb segédlelkészünk majd bemutatkozik. Berekfürdőre július 27-én délután 3 órakor megyünk, illetve itt találkozunk a templomban, az istentiszteleten. Szeretettel hirdetem, hogy előtte 26-án szombaton egy református családi nap rendezvény lesz Kisvárdán, ahova autókkal mehetünk különböző családokkal, tehát azoknak a jelentkezését várjuk, akik maguk is tudnak autót biztosítani önmaguk számára. Pici gyereket és nagy gyerekeket egyaránt lehet hozni. Nagyon gazdag kínálatú és nagyon színvonalas programot ígér a kisvárdai gyülekezet erre a napra. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik a saját családjukat saját autóval tudják hozni, és akkor így közösen mehetünk majd. Azt gondolom, hogy ennek a napnak nincs költsége az ottani fogyasztásnak, vagy apró dolgoknak lehet esetleg díja. Tehát július 26-án lesz ez szombaton, családoknak a jelentkezését várjuk Kisvárdára. Csütörtöktől a teológiai tanárok konferenciáján veszünk részt, azt követően pedig szabadságra megyünk családunkkal, a presbitérium tudtával és engedélyével. A szabadságunk ideje alatt Dunántúlon leszünk, a helyettesítést Nagy József segédlelkész fogja ellátni, minden némi szolgálatban őt tessenek keresni, akár a parókián, az irodában, akár az ő lakásán. Tehát ha valaki úgy keresi, hogy nem találja fenti parókián, akkor tessenek eligazítani, hogy megtalálható, csak egy szinten lejje. Isten áldja meg gyülekezetünket, egyéni életünket, ő legyen mindannyiunknak ezután is őriző pásztora. 478. énekkel és imádságos szívvel zárjuk Isten tiszteletünket. A 478. dicséretet keressük ki és énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsak.
semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.